Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 72. Zsoltárunkat keressük meg, 6. és 10. versszakát énekeljük el. El helyünket. A kiosztott lapról éneklünk most, kedves testvérek, 68. éneklünket énekeljük a kiosztott lapról, és az a kérésem és az a tanácsom, hogy ezt az éneket most, vagy az éneklapot majd vigyük magunkkal, és egy hónap múlva, amikor éneket tanulunk ismét, akkor hozzuk el, mert jövő hónapban pedig a 69-es éneket fogjuk tanulni, ez a másik oldalán van. Most a 68-as éneket énekeljük, jöjj az Úr, vár reád, jöjj, ha még ifjú vagy. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Mózes 4. könyvében, a 15. fejezetben az első 21 verset hallgassuk meg.
Az Úr így beszélt Mózeshez: szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, amikor bementek arra a földre, amelyet lakóhelyül adok nektek, és tűzáldozatot készítetek az Úrnak, égő áldozatot, vagy véres áldozatot, fogadalom teljesítésére, önkéntes áldozatul, vagy ünnepeken, amikor szarvasmarhát, vagy jufélét készítetek kedves illatul az Úrnak, akkor az áldozó mutassa be áldozatát az Úrnak. Ételáldozatul 1/10 véka finom lisztet, 1/4 hin olajjal gyúrva. Italáldozatul pedig 1/4 hin bort készíts az égő áldozathoz, vagy a véres áldozathoz bárányonként. A kosokhoz készíts ételáldozatul 2/10 véka finom lisztet, 1/3 hin olajjal gyúrva. Italáldozatul pedig 1/3 hin bort mutass be, kedves illatul az Úrnak. A szarvasmarhát készítesz égő áldozatul, vagy véres áldozatul, fogadalom teljesítésére, vagy béke áldozatul az Úrnak, akkor mutass be a szarvasmarhán kívül ételáldozatul 3/10 véka finom lisztet, fél hin olajjal gyúrva. Italáldozatul pedig mutass be fél hin bort, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Így kell tenni minden egyes bikánál, minden egyes kosnál, fiatal báránynál vagy kecskénél. Ahányat csak készítetek, mindegyiket így készítsétek el. Mindenben szülött így készítse el ezeket, ha kedves illatú áldozatot mutat be az Úrnak. Ha pedig jövevény van valaki nálatok, vagy több nemzedéken át van köztetek, és kedves illatú tűzáldozatot készít az Úrnak, úgy készítse ő is, ahogyan ti készítitek. A gyülekezetben ugyanaz a rendelkezés vonatkozik rátok, és az ott tartózkodó jövevényre. Örök rendelkezés ez nálatok, nemzedékről nemzedékre, olyan legyen a jövevény az Úr előtt, mint ti. Ugyanaz a törvény és rendszabály vonatkozik rátok, és a köztetek tartózkodó jövevényre is. Az Úr így beszélt Mózeshez: szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, amikor bementek a földre, ahova beviszlek titeket, és esztek majd annak a földnek a kenyeréből, akkor ajánljatok fel ajándékot az Úrnak. A tésztátokból készült első lepényt ajánljatok fel ajándékul, szérűről vett ajándékként ajánljátok föl. Az első tésztát adjátok ajándékul az Úrnak, nemzedékről nemzedékre.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és az erő, a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Urunk, így dicsérünk mi is. Értjük, halljuk, szívünkben otthonra lelt a te fiad Jézus Krisztusnak tanítása, egyedüli és egyszeri tökéletes áldozata. Ezért érte is méltó vagy, Urunk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség, a hatalom. Mert te megváltottál bennünket, egyszülött fiadat adtad. Dicsérünk az ő egyszeri tökéletes áldozatáért. Magasztalunk, mert te mindent odaadtál, hogy mi élhessünk. Bocsásd meg, hogyha nem tekintünk jó szóval vagy jó szívvel a te érettünk tett akaratodra, munkádra, nem tekintünk jó szívvel a teljes és tökéletes megváltásra. Engedd, hogy odafordulva hozzád bűnt valljunk, letegyük mindazt, ami elválaszt, és kérjük a te bocsánatodat. Urunk, lelked által mutasd meg számunkra, mi a bűn, kicsoda törli el azt, és lelked által add, hogy értsük a te akaratodat, hogy megelevenedjék az ó vagy új szövetségi ige, ne csupán egy gondolat legyen, amit értetlenül hallunk, és kevésbé fogadunk, hanem legyen számunkra életmentő és megtartó szóvá. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 173. dicséretünket énekeljük. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amelyet Szent Lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található a zsidókhoz írott levélben a 10. fejezetben, a 10. verssel kezdődő szakaszban, a 18. versig olvasom. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre és tökéletessé tette a megszentelteket. De egy bizonyosságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napon, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a pusztában vagyunk, és a pusztában halljuk Isten kijelentését Mózes 4. könyvéből. A múlt alkalommal említett definíció szerű meghatározása utalnék újra, hogy Isten népének a pusztában kell felnőnie, és elfogadnia a gyötrődések, gyötrelmek közepette, hogy mit jelent Isten valóságos vezetése egy szabad életben. Nem egy előre meghatározott, determinált útvonalról van szó, hanem egy olyan elhívott, kiválasztott és végig vezetett predestinált útról, amely az egykoriaknak és a maiaknak fontos. Ha olvastuk és olvassuk Mózes 4. könyvét, akkor azzal találjuk szembe magunkat újra és újra, hogy a nép, amelyet Isten kiszabadított Egyiptom fogságából, a nép milyen nehezen érti meg Isten mindennapi akaratát, vezetését és gondviselését. Felolvasott igénynek az előzményeiben éppen zúgolódásról, harcról, háborúságról, belső tusáról olvasunk. Egy olyan felháborodottság jelenik meg a megszabadított és a pusztában vándorló, néha tényleg az az érzésünk, hogy bolyongó nép szájából, amelyet már Isten nem hagyhat szó nélkül. Visszacseng a fülembe egy olyan ige, amely mint egy válasz mindarra a felháborodásra, amely itt hangzik Mózes 4. könyvében, de először, ha nem is így szó szerint, hanem magát az aktust, az eseményt láthatjuk másik oldalról, másik megközelítésben Mózes 2. könyvében. Arról a könyvről azt mondjuk, hogy a szabadításnak vagy a kivonulásnak a könyve. A bevezető sorokban pedig a Szentíró elmondja, hogy egykor a zsidóságnak milyen nyomorúsága, milyen megalázottsága volt Egyiptomban. Hogy azok, akik úgy érkeznek oda, mint akik felvirágoztathatják a pásztorkodás és az egyiptomiak által megvetett hivatás által Egyiptomnak a földjét, egy új uralkodónak az érkedésével teljesen más besorolásba kerülnek, rabszolgák lesznek. Nem csak testükben, hanem lelkükben is kiszolgáltatottá válnak. És kellene jönnie egy szabadítónak, kellene jönnie valakinek, aki beavatkozik. Nem lehet, hogy ez legyen Isten akarata, vélik az egykoriak. És így mondja Isten önmagáról, Mózes 2. könyvének a 3. fejezetében, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Hány és hány embernek ad ez mentséget, szabadítást, bátorítást, hogy Isten odafordítja a fülét a megalázotthoz, szabadítást készít az ő számára, hogy nem olyan lesz a holnap, mint amilyen a tegnap volt. Lehet, hogy mentesül a fizikai fájdalomtól, tehertől, hányan vannak talán most is itt közülünk, akiknek a testük fáj, nem azért, mert valaki megütötte őket, hanem azért, mert lehet, hogy van egy rossz reumatikus fájdalmuk, és szeretnének ettől a fájdalomtól szabadulni. Isten azt ígéri, azt mondja ott a népének, hogy van szabadulás. És amikor ez a nép keresi az új identitását, egészen pontosan keresi a régi identitásának, a régi ki vagyok én kérdésre a választ. Most a pusztában, amikor ennek a helye lehetne, egészen mást mond már. Miért hoztatok ki bennünket? Mi volt a szándék, vádolják Mózest, Áront, sőt a családon belül is van perpatvar, amikor Áron és Mirján odafordul Mózeshez, hogy csak te vagy próféta. Ne gondold már magadról, hogy csak te mondhatod Istennek a szavát. És akkor Isten ezt mondja Mózes 4. könyvében. Meddig zúgolódik ellenem ez a gonosz közösség? Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, mert sokat zúgolódtak ellenem. Mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, hogy úgy bánok majd veletek, ahogyan ti beszéltetek ellenem. Azaz Isten nem csak azt az imádságot hallja meg, amikor az ember szabadulásra vágyik, amikor Isten kegyelmét keresi, hanem meghallja azt a panaszt is, amikor ellene lázadozik, ellene rugdolózik. És bár az Istennek türelme hosszú, szeretete nagy, de itt ebben az igében, vagy az ezt megelőző környezetben arról olvasok, hogy rendben van. zúgolódtok, lázadoztok ellenem. Életemre esküszöm, nagyon nehéz sorok ezek, többször olvassuk a Szentírásban, akkor valami nyomatékosítható, nyomatékos kijelentés következik. Akkor majd így bánok veletek én is. Ha zúgolódtok, akkor meghallgatom a ti zúgolódásotokat. És magából a történetből azt olvassuk, hogy egyébként Mózes elmondja ezt a népnek, de a nép, nem így olvassuk, kicsit karikírozom, de nem az Isten igéjét, csak hogy érthetőbb legyen, megrántja a vállát, és azt mondja, ennek ellenére folytatom a zúgolódást, és majd kezembe veszem a dolgaimnak az irányítását, felmegyek a hegytetőre, és megküzdök az ellenem felvonuló csapatokkal, pogány seregekkel, és keserűen írja a Szentíró, hogy elverték őket, és megkergették az önmagukban bízó híveket. Miért van is itt ez a fejezet? Mózes 4. könyvében a zúgolódások közepette. Azért, kedves testvérek, mert az ember óhatatlanul is érzi, az Ószövetség népe is óhatatlanul érezte, hogy nem lehet csak úgy az Isten elé járulni, hogyha szeretne vele valamit kezdeni. Hogyha szeretne az Istennel megbékélni, hogyha szeretne az embertársával megbékélni, valahogy az életben mindig találkozik a szentséges és a hétköznapi, a világi, a szent és a profán, és ahol a szent és a profán találkozik, ott mindig ütközősek vannak, ott mindig gyűrődések vannak, ott mindig konfliktusok vannak. Mert nem igaz sem az Ószövetség lapjairól, sem pedig az Új Szövetség lapjairól, hogy az ember csak úgy odaáll az Isten színe elé. Nem igaz. Nem úgy van, hogy beléphetünk az ő tróntermébe. Akik ismerik az Ószövetség keleti világát, vagy ismerik a keleti típusú gondolkodást a mai sorozatokból, azok tudják, hogy egyáltalán nem úgy volt, hogy az uralkodó elé valaki beléphetett. Eszter könyve kifejezetten erről szól. Meg Dániel könyve is, hogy az anya királynő belép a trónterembe, és azt várja, hogy eltörik a pálcát, azaz meg kell halnia, vagy pedig meghallgatják őt. Nem lehet Isten erőterébe, nem lehet az Isten tróntermébe belépni, és hétköznapi módon viselkedni. Nem lehet az Istennel szemben csak úgy, ami panaszunkat, zúgolódásunkat, morgolódásunkat elmondani hétköznapi stílusban. Sokkal szentebb ő, mint hogy ezt hallgatná. Az Ószövetség embere, amikor határhoz érkezik, szeretné rendezni valamilyen formában az Istennel való kapcsolatát, akkor az áldozatot jeleníti meg. Az áldozatot, amely áldozat kezdetben nem az Istennek a parancsa. Mi, akik az Ószövetséget olvassuk, azt állapítjuk meg, hogy az első áldozat Káin és Ábel áldozata volt. Szó sincsen még az Ószövetségben itt rögzített törvényről. Nem olvassuk azt, hogy ezt kell tenned, hogy élj, hanem itt olvassunk egy olyan belső formáról, egy belső igényről, egy belső lelkiismeret furdalásról, tisztázó helyzetről, hogy az ember érzi már valahol az ő küldetésének a hajnalán, hogy Isten elé, amikor oda járulok, akkor valahogyan tisztázni kell azt, hogy ő teremtő, én pedig teremtény vagyok. Talán az egyetlen különbség éppen az Éden kertjében olvasható, amikor Isten és az ember még közvetlen kapcsolatban volt, ahol nem kellett ezt megfogalmaznia, nem kellett ezt az érzést átélnie. Tudta, hogy teremtmény, és mégis közvetlenül kapcsolódhatott az Istenhez. De a bűneset után az ember, amikor odafordul az Istenhez, érzi, hogy nem egyharangú felekről van szó. És a Szentírásban, amikor olvassuk magukat, az áldozatokat, akkor nem csak Kain és Ábel áldozatára gondolhatunk, nem csak Noé hála áldozatára gondolhatunk az özönvíz után, hanem gondolhatunk már a tételes, törvényes áldozatokra is. Leginkább ezt Mózes harmadik könyvében találjuk, amikor olvassuk a bűnért való elégtételt, a közösségi áldozatot, az italáldozatot, az illatáldozatot, a tűzáldozatot. Itt is, amíg olvasta az én testvérem, itt valahol az olvasó alatt kezdtem számolni, hogy hányszor is mondja az áldozat szót, és nem tudtam, kevés volt a két kezem arra, hogy megszámoljam. Persze ebben volt ismétlődés, talán 8-10 féle áldozatot mond el a Szentíró. Az áldozat ugyanis az állat révén összekötötte az áldozatot bemutatót az élő Istennel a szent és profán találkozásában. Említettem már azt is, kedves testvérek, hogy az áldozat az nem Istennek a parancsa, akarata volt, hanem az ember számára volt egy lehetőség, egy belső kényszeresség, hogy az Úrnak mutasson be áldozatot. És azért kis idő múlva, amikor ez a belső szokás bekerült egy törvényes rendbe, akkor volt néhány jellegzetessége is, ezt hadd mondjam el 5 rövid pontba szedve, de csak felsorolási szinten. Az egyik az volt, hogy csak az Úrnak lehetett áldozatot bemutatni. Szemben más pogány istenséggel, ahol se szeri, se száma nem volt azoknak az úgynevezett isteneknek, amelyek elé leborultak és áldozatot vittek nekik. Csak az Úrnak, kizárólag az Úrnak, senki másnak, nincs más Isten a Földön. Ez az Ószövetség egyik hitvallása. Isten egyetlen egy Úr, egyedüli Úr. Csak velem van dolgotok, fordíthatnánk így. Isten ezt határozza, nincs senki más, akivel dolgotok volna. A másik, amit címszóban elmondhatok, az, hogy az 50. Zsoltár az a Zsoltár többek között, amely kimondja azt az egyszerű megállapítást, hogy Istent nem lehet lekenyerezni. Hogy az áldozatnak nem az a lényege, hogy lekenyerezzük. Ezt a régiek így mondták, hogy do ut des, adok, hogy adj. Nem áldozati jellege van, és nem az Istennel kapcsolatos, de mégis ezt a gondolkodást kifejezi. Talán 10 éve lehetett a mi gyülekezetünkben, amikor egy konfirmandus, amikor kicsit elnagyolta a konfirmációi órákra való járást, és úgy gondolta, hogy egyetlen egy alkalom neki 2 év alatt elég lesz, hogy másnap konfirmáljon a gyülekezetben. Akkor mondtam, hogy ezt így nem lehet. És felhívott az édesanyja, és azt mondta nekem telefonon, hogy nem ért engem, örüljön az egyház annak, hogy valaki még eljár egyetlen egy órára. Legyek hálás azért, hogy az ő gyermeke a 2 évből, mondjuk 64 órából egyetlen egyre eljött, és másnap legyen meg a konfirmáció. Az adók, hogy adhass gondolatban ez benne van. Hogy lekenyerezem az Istent. Legyek hálás azért, hogy az Isten meghallgat engem. Végül is arra van az Isten, hogy teljesítse az én akaratomat. Hát ez a pogányságban tényleg így van. De Isten nem kenyerezhető le. Azt mondja az 50. Zsoltárban, ma máshogyan kellene mondani ezt, de azt mondja, azt gondolod, hogy szükségem van az ételedre, amit hozol nekem. Azt gondolod, hogy szomjas vagyok én, és akkor tőled kérek majd inni. Hát nem az enyém az egész világ. Nem csak arról van szó tehát az Ószövetség áldozatban, hogy Istennel van dolgunk, hanem arról is, hogy neki dolga van velünk. A harmadik, amit látunk az áldozatokban, hogy az áldozat az legtöbbször nem áll önmagában. Nem csak egy kultikus cselekedet, hanem kapcsolódik hozzá. Imádság, bűnbánat, böjt, prédikáció, azaz valami mellett áll. A negyedik, erről szinte el is felejtkezünk ma, de más oldalról pedig mégis erősen gyakoroljuk, az, hogy az áldozat mentes volt minden jóslástól. A pogány népek áldozata az leggyakrabban ehhez kapcsolódott, az áldozattal együtt megpróbálták megtudni, hogy mit hoz a jövő. A jóslás pedig Isten számára utálatos dolog. Ezt mondja a Szentírás. Az ötödik pedig, amit látunk az igéből, az az, hogy Isten megtiltotta az ember áldozatot. Nem volt Izraelben ember áldozat. Azaz azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy az áldozatnak a jellegzetessége az így foglalható össze. Az ember az Isten előterében éli az életét. Nagyon sok esemény, egy gyermekszületése, egy hálaáldozat, egy ajándék, aminek a héber kifejezését mi is ismerjük az Új Szövetségből, korbánnak hívják ezt az áldozatot, egy felajánlott áldozat, az élet minden területével összekapcsolta az Istent. Nem volt olyan, hogy van a templomoknak a világa, egy csendes, nyugodt, békés világ, vagy értelmes, vagy unalmas világ, ezen vitatkozhatunk, de és ott van a hétköznapoknak a világa. Nem volt olyan, hogy a templomban valaki megfogadta azt, hogy legalábbis az eredeti jelentése szerint az áldozatnak, hogy itt úgy döntök, hogy rendes adófizető ember leszek, és amikor kilépek az ajtón, akkor valami eszembe jut, hogy mégis, hogy mondják, ezt adóoptimalizációval fogok élni. Nem volt ilyen kettős világ. Hogy nem volt ilyen, hogy az Isten előtt valaki megfogadta, hogy holnaptól nem fogok csalni, akár a hivatásomban, akár az iskolában, de amikor adódik a lehetőség, akkor rögtön kihasználom. És ne gondoljátok, hogy ezt úgy mondom, mint aki moralizálni szeretne, rátok olvasom. A feleségem szokta mondani, hogy hát mintha erről prédikáltál volna vasárnap. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt különálló emberek vagyunk, hanem mindenki küzd ezzel, hogy az egész életem az Isten előtt, az Isten színe előtt, főleg, hadd mondjam egy pici zárójelben, a kálvini gondolkodás mondja ezt, hogy az egész életünk órám deo az Isten előtt, az Isten színterében működik. És az ószövetségi áldozatok, azok emlékeztették Isten népét erre, hogy kihez tartozik az életük. Mi néhányan, 30-an, 40-en az elmúlt héten egy lelkészi csendes alkalmon vettünk részt, és ott a lelkipásztor testvérem Harmati András mondta, hogy az áldozat olyan, mint a jegygyűrű, hogy emlékezteti az embert arra, hogy kihez tartozik. Hogy az élete minden területén tudja azt, hogy kihez tartozom. Mi a fontos nekem? Betegségben, vagy egészségben, örömben, vagy gyötrelemben. Hogy is mondjuk mi, reformátusok? Mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, akkor oda mehetek hozzá. Oda léphetek hozzá. Mert, kedves testvérek, nem csak, hogy nem véletlenül olvastam, és nem véletlenül mondtam később az Új Szövetség ige kapcsán, hogy mi nem járulhatunk oda Isten színe elé csak úgy. Nem igaz, vagy csak félig igaz az a mondat, hogy amikor megnyílt a templomnak a kárpitja, akkor szabad az út az Atyához. És hogy ehhez mindenki oda rohanhat. Nem így van. Megnyílt a kárpit. Szabad az út az Atyához. De az út Jézus Krisztus maga. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És nem úgy van, kedves testvérek, hogy mi lelkileg bemosdatlanul elkezdjük mondani az imádságainkat, ami élő atyánknak, úrunknak, és Isten meghallgatja minden imádságunkat. Hanem csak úgy van, hogy Jézus imádkozik velünk együtt. Hogy Jézus viszi oda a mi imádságainkat az atyához. Nekünk is van közvetítőnk. Mondjuk ki, Jézus Krisztus az egyedüli közvetítőnk. Nincsenek szentjeink, nincsenek babonás szokásaink, nincsenek bemutatott, különböző típusú, rítusú áldozataink. Egyetlen egy, aki összeköti a hétköznapit, a profánt, a szenttel, Jézus Krisztus. Szűcs Ferenc professzor úr mondja, hogyha valaki emlékszik most az erdélyi testvéreinknek a bűnvalló imádságára, ez egy Calvinnak mondott imádság. Ebben az imádságban a gyülekezet közössége most is, az elmúlt órákban, Erdélyben megvallotta, hogy íme egybegyűltünk itt, az angyalok és mennyei seregeknek sokaságában. De nem úgy van, hogy csak összegyűltünk, és énekeltük az éneket, és már bent vagyunk a mennyei Isten tiszteleten. Egy másik énekünk ezt nagyon szépen fogalmazza meg. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Ha itt van Isten köztünk Jézus által, akkor a mennyei Isten tisztelet részesei vagyunk. Ha nincs itt köztünk, akkor pedig magunkért gyűltünk össze. Egyedül csak is Krisztus az, aki összeköti a hétköznapit a szenttel. Összeköti az embert az Istennel. És így van ez, kedves testvérek, az áldozattal kapcsolatban is. Nem véletlenül mondja a zsidókhoz írott levélnek a szerzője, hogy Jézus áldozata egyszeri és tökéletes áldozat volt. Nem kell megismételnünk az áldozatot. Sőt, azt is elmondja a zsidókhoz írott levélnek a szerzője, hogy az egyszeri és tökéletes áldozat az, ami bűneink miatt történt meg. Nem azért, hogy adjak valamit az Istennek, hogy adjon nekünk, hanem pont fordítva, azt mutatja meg, hogy Isten mit tett értünk. Krisztus áldozatának ez a lényege. Nem az ember tesz valamit az Istenért, hanem az Isten tesz, hadd mondjam így, mindent meg Jézusban, az ő halálában az emberért. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez az adta, ez véres valóság. Ez az áldozatnak a valósága. Ez az ő kínhalála, ez az ő keresztre feszítése. Ahogyan hallottuk és olvastuk az új szövetség igében. Én pedig így szoktam mondani, ez nem játék, hanem véres valóság, komolyság. Nem arról van szó, hogy valahogyan mi engeszteljük ki az Istent, hanem hogy az Isten dolgozik értünk. Az Isten mentett meg magának bennünket, mert így szeretett. Tudjátok, olyan nehéz ezt megérteni anélkül, hogy ne látnánk a bűnnek a mélységét, hatalmát, fogvatartó erejét. Ne látnánk azt, hogy mennyire rommá tudja tenni az embert. És nem elvszerűen, hanem valóságosan, hogy ebből csak és kizárólag Krisztus szeretete tud megmenteni bennünket. Most ide jövet a rádióban, nem tudom pontosan, hogy milyen istentisztelet volt, de úgy nagyjából azért sejtem, azt hiszem egy pünkösdista istentisztelet lehetett, ahol ez alatt az 5-6 perc alatt, míg Kovászra érkeztünk, egy bizonyságtétel hangzott el. Nagyon szépen, nagyon őszintén és nagy tisztelettel beszélt a bizonyságot tevő arról, hogy ő honnan indult, és a bizonyságtételének a nagyon, még egyszer, nagyon felemelő volt, elmondta, hogy római katolikus közösségben nőtt föl, hogy felnőttként keresztelkedett, konfirmált, hogy milyen nagy kegyelemnek élte meg azt, hogy egyébként nem hívő férjével házasságot köthettek a katolikus templomban. Olyan tisztelettel beszélt a múltjáról, hogy csak ámultam. De azt is hozzátette, hogy ő szent cselekedetek alapján akart megigazulni. Hogy ő úgy gondolta, hogy ha minél több plébániai csoportban részt vesz, minél több karitatív munkában részt vesz, akkor majd üdvössége lesz. Nem hétköznapi dolgok, hogy említett, hanem olyat, amit mindig hirdetünk, hogy jöjjenek a testvérek szolgálatba, de nem ez fog üdvözíteni, elmondta, hanem Jézus Krisztus egyedül maga. És a tisztelettel is beszélt a múltjáról, mégis azt mondta, hogy ez nem vezetett el Krisztus áldozatához. Csak Isten hívása volt az, ami életének megoldást adott. Mert, kedves testvérek, Krisztus áldozata a fontos, nem pedig az, hogy mi mit gondolunk erről. Ugyancsak Harmati András testvérünk és barátunk mondta ezt a mondatot, hogy a mai világban azt gondoljuk, hogy az az áldozat, ami a szeretetünk, az az áldozat, amivel a szeretetünket hitelesítjük. Például szeretem a családomat, ezért kész vagyok értük áldozatot vállalni. Szeretem a munkahelyemet, ezért kész vagyok érte túlórázni, és folytathatnánk a sort. De nem ez az áldozat. Az áldozat nem a szeretetünknek a hitelesítője, hanem az áldozat az, ahogyan Isten odaadta az ő fiát, hogy örök életünk legyen. Ne gondoljuk, hogy itt rólunk van szó a mi cselekedeteinkről, hanem arról, hogy Isten mindent egyszer és tökéletesen elintézett. És arról van szó, amit olvastunk a zsidókhoz írott levélről, ez egy nagyon rituális, kultuszi levél, végig viszi az áldozatot az új szövetségi megjelenítésben. Nagyon igaz az, hogy a papok sokszor mutatták be ugyanazt az áldozatot, de ez az áldozat sohasem volt képes eltörölni a bűnöket, sohasem volt képes rendezni a rendezhetetlent, sohasem volt képes az embert az Isten trónterembe bevezetni, hanem csak Krisztus egyetlen és tökéletes áldozata volt, amelyek a bűnökért jelentek meg, hogy rendezze a mi kapcsolatunkat. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Testvérek, soha ne felejtsük el rendezni a dolgainkat Istennel. A 15. fejezet erről szól, még akkor is, hogyha a jövőbe vetíti Mózes 4. könyvűben, hogy lehet rendezni az életünket Istennel. Lehet rendezni nagyképű mondatainkat, hogy magunkban bíztunk elejétől fogva, lehet rendezni Jézus Krisztusban, mert az ő áldozata arra is elég, hogy nekünk valódi szabadságunk legyen, és hogy Istennel a kapcsolatunk helyreálljon. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, Istenünk igéjére. 184. dicséretünket énekeljük el.
A kereszt, ahol
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük meg neked, hogyha úgy is tekintettünk eddig az Ószövetség áldozatára, mint életünk idegen valóságára, hogy megtanulhattuk belőle, össze van kapcsolva hétköznapunk világa a te szentségeddel. És bár lehet, hogy a régiek úgy gondolták, hogy ezt áldozattal elintézhetik, és lehet, hogy a prófétáknak mindvégig igaza volt, hogy formálissá válhat mindez, engedd, hogy megszabaduljunk most e kettőtől, és Krisztusra tekintve legyen őszinte, világos és tiszta a veled való kapcsolatunk. Hálásan köszönjük neked, hogy mit tettél értünk, szabadságot adtál nekünk, hát, hogy ebben soha ne éljünk vissza. Köszönjük neked, hogy a fiú áldozata mindenre elégséges, és csak ez elégséges. Köszönjük, atyánk, hogy a te fiad kapcsol össze mennyet és földet, embert és Istent. És köszönjük, hogy te hordozod a mi életünket. Nem csak itt, a templomban, hanem majd otthon, megemlékezésünkben, és akkor is, amikor újra indul ezen a héten a mi hivatásunk, munkánk. Könyörgünk, Urunk, azokért a családokért, ahol keresik az Istent, és ahol még nem találták meg, jelensd ki magadat, hívd meg a te szentségedbe a mi testvéreinket. Háladással köszönjük neked, Urunk, hogy te gyermeki életet adtál az elmúlt időszakban itt testvéreink körében. Háladással köszönjük meg neked, Urunk, azt, hogy tápláltál és táplálsz minket, gondod van a mi gyülekezetünkre. Megköszönjük, Urunk, előtted azt a nagy összegű felajánlást, amit a testvérek tettek az elmúlt héten, ott, hogy méltó, gondozói, felhasználói legyen a mi presbiteri közösségünk ez adománynak. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, néhány napos szünetükért. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy legyen méltó az emlékezés perce, ne legyen benne háborúság, hanem megköszönjük neked a mi szabadságunkat. Megköszönjük neked, Urunk, hogy voltak olyan mártírok, akik ezért életüket is tudták adni. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy megköszönjük a mi templomunkat úgy is, hogy tudjuk, hogy te nem emberkész csinálmányában laksz. Köszönjük, hogy az elmúlt napokban, a héten volt, hogy 190 évvel ezelőtt felszentelték ünnep Isten tisztelete ezt a hagyagot. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyon lévőkért, a gyógyulókért. Kérünk, hogy te emeld fel kántorunkat is a betegágyról, adj néki felépülést, vedd el az ő fájdalmát. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akik kórházra készülnek, vizsgálatra járnak. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és mai határainkon túlélő testvéreinkért. És imádkozunk hozzád, Urunk, a világ keresztényeiért, hogy egy szívvel és egy lélekkel vagyunk téged, Atyát, Fiút és Szent Lelket. Amen. Csendes imádságunkat mondjuk el. Urunk, köszönjük, hogy meghallod imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának
elmúlt heti munkáját, imádságát és adományát. Köszönjük a kirándulókörnek a szervezést és a templomkert rendbetételét, a templom és parókia körüli szolgálatokat. Köszönjük szépen, hogy rendeződött a gyülekezeti házunkban a fűtés vezérlése is. Testvérek, örömmel adjuk kézre gyülekezetünk áldás vékesség újságának legfrissebb számát. Vigyük el bátran, jusson el minél több hajlékba, aki a következő szám előállításához is szeretne hozzájárulni, most 500 forinttal teheti meg mindezt. Alkalmakat hirdetek, október 27-én két alkalom is lesz, ifjainkat egy regionális ifjúsági találkozó, református találkozó várja Szentendrén, 9 órától pedig a temetőkertnek a takarítását is meghirdettük, szeretettel várjuk erre azokat legfőképpen, de nem csak azokat, akiknek szerettei temetőkertünkben nyugszanak. Október 28-án perselyes adakozást gyűjtünk, most egyházunk zsinata által meghatározott kiemelt célra, ez minden október utolsó vasárnapján így történik. 2018-ban a kedvezményezett a Keszthelyi gyülekezet, akik 10 éve nem használhatják a templomukat, mert életveszélyessé vált, de szeretnék rendbe tenni. Hirdetem, hogy november 3-án 10 és 15 óra között női egyházmegyei csendes nap lesz Pátyon, a címe Félelem helyett bizalom. Aki szeretne jelentkezni, jövét vasárnapig teheti meg nálam. November 4-én 16 órától Budakalászon kisködi presbiteri találkozó lesz, a témája ifjúsága a gyülekezetben. Erre is szeretettel hívnak és várnak mindenkit a testvérek. November 11-én lesz gyülekezetünkben az időközi választás. Presbiternek jelölt testvérek Pomázon Böszörményi Géza, Istenes Lászlóné, Kurfés Géza, Nyíregyházi János, Osvánd Zsolt, Óvári Ákos és Róna Péter testvérünk. Urunk áldja meg őket, akár az istentisztelet után is tudunk velük beszélgetni, hiszen többen itt vannak közülük. November 4-én pedig hivatalosan is bemutatkoznak közösségünk előtt. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2018. szeptember 28-án elhunyt Domokos Miklós testvérünk, temetése október 19-én volt az öreg katolikus temetőben. Fájdalommal hirdetem, hogy 2018. október 7-én elhunyt Dobai Sándor testvérünk, temetése 2018. október 29-én 11 órakor lesz református temetőnkben. 2018. október 15-én elhunyt Kis József Albert testvérünk, temetéséről később intézkedik a család. Urunk legyen gyászoló testvéreinknek őriző pásztora és vigasztalója. Hirdetem testvérek alkalmainkat, énekkari próbánk és imaóránk hétfőn elmarad. Kedden 3:49-kor beénekel az énekkar gyülekezeti házunkban, majd a városi megemlékezésen szolgál. Esti alkalmaink elmaradnak Csobánkán is, és a Kék Kereszt alkalom is elmarad Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órától pedig bűnbánati alkalom Pomázon, csütörtökön bűnbánati alkalom 6-kor Csobánkán. Pénteken 17 órakor kezdődik a gyermekmunkás képzés, Pomázon 18 órától pedig bűnbánati alkalmunk lesz itt a templomban. Szombaton a gyermekszolgálók továbbképzése folytatódik, vasárnap pedig úrvacsorai közösséget tartunk, Csobánkán 9 órakor, 10:30-kor pedig Pomázon. Testvéreim, kéréssel is fordulok hozzátok, a következő esztendőre szeretnénk kérni a testvéreket, aki tud, hogy a templom és gyülekezeti ház takarításának a rendjébe kapcsolódjék be. A jelenlegi gyakorlatunk az, hogy egy hónapot vállal, 4 vagy 5 vasárnapot vállal a az elmúlt vagy a következő időszakban, kérem, hogy ebben minél többen kapcsolódjunk be. Kedves testvérek, a hirdetések azok elég hosszúak, de hogyha valaki szeretné megkapni ezeket a hirdetéseket, kérem, hogy jelentkezzék nálam, és elektronikus formában a gyülekezetünknek van egy hírcsatornája, hírlevele, ezeket eljuttatom, hétről hétre olvasható. Ha valaki bekapcsolódna, akkor az e-mail címét szeretném elkérni. Végül, de nem utolsó sorban, háladással kell említenem testvéreimnek adományainkat. Az elmúlt héten a gyülekezet háladó felajánlása 2.373.000 forint volt. Isten áldása legyen adakozó testvéreink életén. Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, mindhárom verszakával énekeljük a 198. dicséretünket. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el. Thank you. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.